ami segítségünk és evangelizációs napjaink megáldása. Jöjjenek az Úrtól, a mi mennyei atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a szent lélek ereje által. Amen. Szeretett testvéreim, köszöntök mindenkit nagy örömmel. Öröm és kitüntetés a számomra, hogy a világ teremtés óta legnagyobb örömhírével állhatok a testvérek előtt. Ennél nagyobb soha nem hangzott, ne féljetek, íme hirdetek nektek nagy örömet, mely az egész nép öröme lesz, született nektek megtartó, megváltó, szabadító, üdvözítő, ki az Úr Krisztus a Dávid városában. Úgy készültem, amint a programból már olvashatták a testvérek, hogy az Efézusi levél igéi hangoznak közöttünk. Bizonyos voltam benne, hogy nagyon sokan már hitre jutott emberekként vannak itt, úgyhogy ötvözni kell az evangelizációt, meg a további hit újítást. Fogadják a testvérek úgy, hogyha nagyon alapvető dolgokról beszélek, akkor mindenki, aki már betéve tudja, gondoljon azokra, akiket remélünk kis számban, nagy számban, de a már hitre jutottak hoztak magukkal. Van, aki talán úgy igazából először hallja az evangéliumot. Őt külön is köszöntöm a mai estén, vagy őket. Az Efézusi levélből hangzik az ige, már olvasom is. Az első fejezet, harmadik versétől a 14. versig olvasunk egy gyönyörű vallomást. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus, Istene és Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban, mert ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett fiában. Ő benne van, az ő vére által a mi megváltásunk, bűneink bocsánata is. Kegyelme gazdagságából, amelyet kiárasztott ránk teljes bölcsességgel és értelemmel. Mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, amelyet kijelentett ő benne. Az idők teljességének alul a rendjéről, hogy a Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van. Ő benne lettünk örököseivé is, mivel eleve elrendeltettünk erre annak kijelentett végzése szerint, aki mindent saját akarata és elhatározása szerint cselekszik, hogy dicsőségének magasztalására legyünk, mint akik előre reménykedünk a Krisztusban. Ő benne pedig titeket is, miután hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, és hívőkké lettetek, eljegyzett pecsétjével, a megígért szent lélekkel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására. Aki ezt először hallja, szeretett testvéreim, azt mondja, hogy hát most kezdjék újra, mert ezt a mondatot Károli Bibliában egyetlen mondat, egy lélegzettel elmondott ez az Isten dicsőítés, és azt ígértem, hogy négy este a hívő élet ajándékai hangoznak közöttünk. Mérhetetlen sok van, de az első, és amiben ágyazódik minden más, az örökké való kegyelem. Úgyhogy ma este az igénk erről szól. De ahhoz, hogy ezt mindnyájan jól értsük, vissza kell mennünk egy kicsit az időben. Sokan vannak már a testvérek közül, akikkel én utaztam. Van egy sajátos társas utazásom, 7 évvel ezelőtt megtettük itt is. De 7 évenként azért a nyíregyháziakra is ráfér egy kis vérfrissítés, úgyhogy induljunk el onnan, hogy beszállunk egy fénysebességű járműbe. Egy másodperc 300 000 kilométer. Nem semmi, kössük be jól magunkat, és induljunk. Gondoljuk meg, hogy a Földünk az egyenlítő körül 40 070 kilométernél valamivel több. Egy másodperc 300 000 kilométer. Elindulunk, 8 perc alatt elérjük a napot. A Föld sehol, ez a semmi kis bolygó. Aztán több mint 4 évet megyünk, akkor jön a naprendszeren kívüli első csillag. Aztán megyünk 10 évet, 100 évet, 1000 évet, 10 000, 100 000, millió évet. Azt mondjuk, hogy álljanak meg, ilyen nincs. De bizony van, csillag, rendszerek 100 milliárdjai. 10 millió, 100 millió, milliárd év. A rádió csillagászok szerint jelenleg 13 milliárd fényévtávból érkező jeleket fogunk. És még nincs vége a teremtett mindenségnek, csak ugye korlátozottak a műszereink. Kicsoda az a hatalmas alkotó? Ez a még hatalmasabb, mint ahogy minden képzelet elér. Kicsoda a Teremtő Isten, aki közben ezen a kicsi bolygón olyan rendet teremtett, hogy ámulunk még most is. Különösen a természetfilmeket nézünk. Mert ha az emberre nézünk, akkor azt látjuk, hogy itt valami nagy árulás történt. Nincs olyan területe az emberi életnek, amit összenekuszáltunk volna már. És már recseg, ropog eresztékeiben ez a kicsi bolygó, de még mindig megrendültem, mondhatjuk a szószékről, hogy aki teremtett, fenntart, és bölcsen igazgat mindeneket. Gondoljatok bele, mikor arról olvasok egy amerikai elnök emlékirataiban, háromszor szólalt meg a riasztó csengő, ott volt a táskámban, hogy elindítom a rakétákat, és nem indítottam el, és kiderült, hogy hibás volt a riasztás. Testvéreim, ma nem tudnám, hogy nem ember kezében vagyunk. Ha én ilyet elolvasok, hát onnan kezdve nagyon labilisnak érezném a létünket. És ez a hatalmas Isten pontosan meghatározta az ember helyét ezen a világon. Sokan ismeritek a képet. Elhoztam, mert nagyon szeretem, ha ismételjük is, meg egyáltalán látunk belőle valamit. Elhagytam a laminált példányt, majd visszaszerzem, de mégiscsak találtam egyet. Tudom, hogy hátul nem lehet látni, de fantáziája mindenkinek van. Három kört látunk, ugye az életkörünk. Benne a trón, egy-egy szék, itt csupán, egyszerűen rajzoltuk, és Isten gondolata a harmadik kör, hogy ő ül a trónon, ugye itt egy kereszt jelzi, és fölötte a korona, én pedig kérdezem, mit akarsz, Uram, mit tegyek? Te vagy a főnök, én a megbízott. A teremtett világrendje ez, Ez is marad Isten szerint, mint ahogy a hal a vízbe van, hogy az ember Isten szeretet uralma alatt él. Sáfár vagyok, nagykövet vagyok, kinek mi tetszik, de a főnök ő. És mi történt? Az ember fölült a trónra. Jelenleg a világot, azokon kívül, akik visszatértek, két csoportra be lehet osztani. Minden embert be lehet sorolni. Mind a két csoport a trónon ül. Az egyik csoport hitetlen, úgy ül a trónon. Ott az életkör, ott a szék, ott vagyok én, csupa nagybetűvel fönt, és Isten kívül a körön, nincs is, bocsánat, ha ezt mondom a szószékről, labdába se rúghat, ha van, akkor se érdekel. Autonóm ember. Szép. Jön a második kör. A vallásos ember. Még nem újjászületett, még nem helyére visszatért vallásos ember, az is vallásos. Én is az vagyok, testvéreim, meg sokan, ti is, akik már döntést hoztatok. Aztán az már más kérdés, hogy a döntésünk ellenére vissza-vissza ülünk a trónra, de erről most nem akarok szólni, most a lényeget figyeljük, majd arra is sor kerül. Második körben, aki hisz Istenben, akár templomos, talán bibliaolvasó, imádkozó is, csak ő dönti el, hogy az életében hogy alakuljanak a dolgok. Ha Isten mond valamit, ő szűri meg, tetszik, nem tetszik. Persze nem mondja ki, hogy nem tetszik, nem csinálom, mert nem elég kegyes, nem elég vallásos. Csak elengedi a füle mellett. Mondhatnék példákat, ezerfélét. Van olyan férfi testvérünk a fasori gyülekezetben, elég nagy, úgyhogy nem tudjátok úgyse, hogy ki az. Már akkor ott volt, amikor én oda kerültem. Nagyon derék ember. Tőlem még a Calvin institúciója két kötetét is a nagy institúciónak elkérte. Talán az egyiket el is olvasta végig. Férfi órán találkoztunk, és a többi. Szeretjük egymást. De mikor én oda kerültem, már akkor együtt élt a második feleséggel, lehet, hogy özvegy volt, és úgy, illetve nem feleséggel, éppen itt a gond. És amikor én elkerültem, még akkor se házasodtak össze. Nem sok vasárnap volt, amikor hiányzott a templomból. Megbeszéltük face to face. Tehát úgy közvetlenül is, néhányszor. Nem jutottunk dűlőre. Hisz. Na de ez csak egy, nehogy azt higgyük, hogy meg felesége van, meg férné vannak, ők már nem ebbe a csapatba tartoznak. Hogyne. Ilyen szituációban. Sok-sok helyzetben dönthetünk úgy, és döntünk is, és döntenek úgy ebbe a csoportba tartozók, hogy eszükbe se jut megkérdezni Isten. Sőt, ne szóljon bele. És itt jön a hatalmas kérdés, hogy ez az örömüzenet azért hangzott, hogy vissza lehessen térni. A megtérés, visszatérés a helyünkre. Mikor a hal a partról a vízbe kerül. Így is meg lehet fogalmazni. Hát azt mondta Jézus, ezzel kezdte. Volt olyan ember, templomos ember, aki azt mondta nekem, ne haragudjon lelkész ura, a megtérés benne sincs a Bibliában. Mondom, már ne rögtess senki. Hát azzal kezdte Jézus, betölt az idő, elközelített az Isten országa, térjetek meg, azaz, gyertek vissza. Hát itt van, be lehet lépni, higgyetek az evangéliumnak. Az nagy örömhír azért szól, mert Jézus nélkül ebből a két állapotból nincs visszaút. És miért olyan hatalmas örömhír? Minden embernek két olyan problémája van, amelyikre senki más megoldást nem adhat, csak Jézus. És ha nincs megoldás erre a kettőre, áldott, boldog élete nincs. Happy élete lehet, időszakosan. De igazán a helyén nincs. Az egyik. Mindnyájan bűnbatyúval születünk. Egy bűn sincs benne. De szépen szedegetjük. Már ösztönszerűleg a csecsemő, néhány hónapos tisztába rakták, megetették, de csinálja a cirkuszt. Senki nem tanította rá. Aztán néhány éves az a gyerek, megunta a játékot, oda megy egy másik. Én is azzal akartam. Ember legyen a talpán, aki erőszak nélkül szétválasztja őket. Nekem még nem sikerült, egyszer. Néhány szó megpróbáltam már gyerekek. És aztán mire oda kerülünk, ahol mi felnőttek vagyunk, minimum annyi bűnünk van, annyi ezer, ahány évesek vagyunk. Túlzásnak érzed? Pedig akkor még kis angyal vagy. Én is. Ha csak annyi. Segítek. Ha gondolatban, szóban, cselekedetben, mulasztásban, indulatban, egy nap, akarva, akaratlanul három bűnt elkövetsz. Számolt ki testvérem, hogy egy év alatt kijön az ezer? Még több is. Én nagyon örülnék, hogyha csak ez a hármas átlag lenne csecsemőkoromig átlagol. Márpedig, amíg ez a síthegy ott van Isten és közötted, addig áldott boldog élet abból nem lesz. Visszatérésre lesz a helyed. Ennek pedig egyetlen megoldása van a bűnnek, a bocsánat. Bocsánatot csak az adhat, aki átvállalja a bűneinket. Ilyen pedig egyetlen egy volt a világtörténelemben, a názáreti Jézus Krisztus, az élő Isten fia. Magamért se állhatok jót, hogy tudnék én nektek is bocsánatot szerezni, vagy ti nekem. Dokumentumtörlés, számítógépesek, kijelölünk egy hatalmas dokumentum mennyiséget, egy kattintás. 2000 évvel ezelőtt Jézus a kereszten minden bűnöd büntetését elszenvedte és takarékba tette a bűnbocsánatodat. Tiéd már? Nem mondom el a történetet, de amikor egy 97 éves nénitől kérdeztem én, mert a temetését intézte, hogy a hazafelé vévő utat elrendezte? Hát az itt a taxison. De nem erről van szó. Megbocsáttattak a bűnei? Hát nem nagyon vannak nekem. Na, akkor tisztáztuk, hogy minimum 97 ezer, és amikor a folyosóról visszahoztam, sérteget a pap, sérteget ezzel a semmiséggel, mert ez még nagyon-nagyon enyhe volt. Megállt, és úgy nézett rám, hogy ez a tökkelütött lelkész, aki először látja őt az életben. Most hogy mossa ki magát ebből a slamasztikából, hogy őt ilyen halálosan megsértette? És tőle kérdeztem ugyanezt. És tudjátok, amikor kiszámolta, azt mondja, még több is. Hány éves? 97. Akkor megegyeztünk a 97 ezer bűnbe. Azt mondja, úgy megszerettem magát. Mondom, én is, Eszti néni. Ott ölelkeztünk, úgy ráborultam, mert olyan kis nénike volt. folytattam, de azt tudja, hogy ebből egyet se vihet be a mennybe. Hát a menny is olyan lesz, mint a föld. Hallott maga arról, hogy valaki eljött erre a világra, hogy minden bűnünk büntetését magára vegye? Azt mondja, hát a názareti Jézus Krisztus, az Isten fia. No, ötös ezt idén. És 97 év alatt egyetlen egyszer kimondta négy szem közt, hogy köszönöm, Uram, hogy minden bűnömért eljöttél, szenvedtél, bocsáss meg és fogadj el engem örökre. Ilyen csönd volt. 97 évet leél valaki, és egyszer se, nyilván úrvacsora alkalmával ő kimondta, hogy bűnös vagyok, hiszen minden estől fogva, meg azt is, hogy Jézus meghalt a bűneimért. Nagyon jó, ha ezt őszintén kimondja valaki, komolyan veszi a mi Urunk. De ne haragudjatok, amikor megnősültél, vagy férjhez mentél, ha megtörtént. Azért négy szem közt valamit csak kellett mondanod a párodnak. Nekem legalábbis meg kellett kérnem a kezét. Tisztázni kellett a dolgot, és ő válaszolt. Hát gondoljátok, hogy ezt meg lehet oldani így generál. Hogy akkor most kimondjuk, van Esperes úr, teológiai tanár, akkor ő mégis egy nagyobb rangú, ki fogja mondani, hogy aki kilép az ajtón, most nyújtsa föl a kezét, mondja ki, hogy az mind személyesen Jézus megváltójának fogadja. Ez így nem megy. Hanem el kell jönni annak az időnek, amikor te beváltod a 2000 éve számodra is elkészített kegyelmet. Ó, de jó lenne, hogy aki ezt még nem tette meg a mai napon, pótolja. Aki megtette, az pedig köszönje meg újra. Legyen az egyik házi feladat ma. Egyet-kettőt fölírtam, lehet, hogy odáig nem jutunk el, mert olyan jó ez a szép nagy óra itt szembe. Véd titeket. És a karórámat nem is hozom el máskor, hanem... Ha csak azért nem, hogy eligazítson addig. Nagyon jó. Értjük. Le lehet élni az életet úgy, hogy az első nagy problémánk is megoldatlan marad. Addig a másodikról kár is beszélni. Ha a síthegy eltűnt, ott vagy Istennél, Jézus keresztjénél, még nem tértél meg, de már bűnbocsánatot kaptál, ez része annak. De a megtérés visszatérés, Isten szeretet uralma alá. Bűnbocsánat nélkül nincs. A távolról nem lehet átkiabálni. Eltűntek a bűneid. És befogadhatod Jézust Úrnak megváltónak. Mert a második probléma a javíthatatlan, megromlott természetünk. Nyírségben nem kell a gyümölcsökről, almákról és egyebekről beszélnem. Szívesen jövök evangelizációra. Nem csak azért, mert almával térek vissza a környékről. Gondoljátok meg, hogy a falról a gubicsos kis vacak gyümölcsöt eltakarítják. Milyen terem az a fa, ha vele nem csinálnak semmit? Jövőre milyen gyümölcs lesz? Ugyanolyan. De megkérdeztem egy szabolcsi gyülekezetben. Mit csinál a gazda azzal a fával, amelyik ilyen semmi gyümölcsöket terem? Kivágja, rögtön jött a válasz. Mondom, ha öreg a fa, de ha nem olyan öreg, akkor mit csinál? Beoltja. Én már olyan fát is láttam, hogy nyárit is termett, meg őszit is. Mert az egyik ágba ezt oltottak, a másik faszt. Néztem, mondom, ez nem lehet igaz. De igaz volt. Isten másik megoldása Jézusban, hogy az én javíthatatlan természetemet beoltja. Hát Jézus föltámadt, mennybe ment, bocsánat, ha így mondom, más halmazállapotba visszajött, ott van a mennybe, de a Szentlélek által itt van, és ide jött a szívembe. Ezt mondja János, írja, János evangélium 1.12, valakik befogadták őt, Jézust, Úrnak, megváltónak, segédmunkásnak nem jön be. Azt mondja, azt te is megcsinálhatod, én nélkülem. Úrnak, megváltónak hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek. Bennük egy új természet megkezdje a munkát. És már ne csak gubicsok teremjenek. Ez a két hatalmas problémája van minden embernek. Ezen kívül sok minden más. De ez a kettő az alap. És örökké így lesz. A bűneset óta ez így van. Ezért időszerű az evangélium. Mondta nekem valaki, hát maga pszichopata, hisz az Istenben. Mondom, ember, köszönöm a titulust. De tudjátok, hogy milyen hála van a szívemben, az én nyugdíjas otthonomban, párommal együtt. Hogy ezt a kegyelmet kaptuk, hogy ennek az örökkévaló kegyelemnek az erőterében élhetünk. Mert most hát érjünk rá az örökkévaló kegyelemre, de eddig is erről beszéltem. Pál apostol, halljátok, hát elcsuklik a hangja. Mondja, alig tudja abba adni, mikor belegondol, ez az ember, aki azt mondta, hogy elfogadhatatlan, borzalom, amit ezek a Jézusosok mondanak, hogy Jézus a messiás, akit ki lehetett végezni egy szeméttelepen, hát ez a legnagyobb bizonyság, hogy nem messiás. Meg kell őrülni, úgy volt ez a Pál, Saul, hát ő volt a zsidó nép jövendő nagy vezére, tanítója, szellemi utód, és ment öldökléstől lihegve. És tudjátok, egyszer csak azt mondja, hogy igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy megtartsa, megmentse, üdvözítse a bűnösöket, akik közül első vagyok én. Szép fordulat. De nagy dolog, ő most már tudja. Már azt is tudja, hogy az én Istenem engem anyám méhétől fogva kiválasztott és elhívott. Hát ebbe belefért az, hogy vér tapadjon a kezéhez, keresztjének vére. Ti értitek? Magyaráznánk az Istennek. Mi ez? Én egyszer akkor magyaráztam az Istennek a dolgozószobám csöndjében, mikor készültem az ügytörténeti sorozatunk annak ige hirdetésére, amikor Salamon veszi át Dávid után a királyságot. És hát azt mondtam, hogy Uram, hát ez borzasztó. Hát most Salamont helyezed oda, és Betsabét ezt újra előtérbe helyezed. Hát nem volt a szépségdíjas kapcsolat. Jó, megbocsátottál. És most újra előhozod. Tudjátok, mit felelt nekem? Nem hallottam a fülemmel, de megértettem. Ide figyelj! Azt hiszed, hogy te szépségdíjas papom vagy? Azért mehetsz föl a szószékre? Holnap? Holnap után? 10 év ment el az életedből mindenféle okoskodással. Egy ember megtérését nem munkáltad. Az ifjúsági órákon csináld magad a pszichológiai könyvből, elemeztetek? És meghalt 21 évesen valamelyik fiatal? Megbocsátott az Isten, de amíg élek, az a heg ott lesz. Nem csak azért az egy fiatalért, 10 év ment el. A hívő fiatal, aki lelkész lesz, és aztán úgy megokosodik, hogy már Jerry Kálmán is ilyen szemellenzős, meg a régi hívők, meg ahonnan jött, megtéréssel, könyörült az Isten rajta. De lenullázta az egész lelkészi szolgálatomat 83. márciusában, egy csendes héten. De utána ébredést adott ugyanabban a gyülekezetben, akit én altattam. És utána ébredést adott egy pesti gyülekezetben. Én tudom, hogy neki még ez is belefért, mert mondhatnak nekem akármit, hányan elmagyarázzák. Olyan jó fej volt ez a Vég Tamás, de kár, hogy ezek közé keveredett. A bőrömre ment az is, meg ez is. Csak leborulva tudom dicsőíteni az Istent, és megértettem, hogy nála nincs szépségdíjas, proféta, ember, szolga, csak nyomorult ember, akit fölvesz a föld porából, kezébe vesz, és megajándékoz. Hát azt hiszitek, szenvedés nekem jönni közétek, hirdetni az igét. Hát már egy-két nappal előbb az adrenalin szinten fönn van. Jobban, mint a reálosok, meg a barcások, amikor kifutnak a pályára. Hát én már telefonálok, én már intézkedek, én már írom a Facebookon, hogy a ló kész az ütközetre, de az Úré a győzelem, testvérek, mert vagy 100-an imádkoznak a háttérben, értetek, meg értem. Hát ez egy izgalmas dolog. Na most nyugdíjas, kifeküdve az ágyamon, eltöltsem még a hátra levőt. Tehát csodálatos ez a kegyelem, amit soha nem fogsz megérteni, de amelyet megértesz belőle, attól is kivirágzik a szíved. Ezt a hömpölygő, hatalmas dicsőítést olvassátok el otthon még egyszer. Efézus 1:3-tól az eleje a levélnek, és leírja, hogy aki kiválasztott, aki azt is elrendelt, aki ezt tette, aki azt tette. Egy hatalmas titokról szól az apostol. Hát az eleve elrendelés nem vita téma, testvérei, hanem imádás dolga. Hát nem arra adta az Isten, hogy örre menjünk, és majd nagy okosan elmondjuk. Mikor valaki érti, akkor én tudom, hogy nem érti. Azért nincs. Hát nagyon sok minden van, amit nem értünk. De velem el akarják magyaráztatni a Szent Háromság titkát, meg hogy Isten egy, de három. Mondom, mondok róla. Tehát mondom, éppen ez rendít meg engem. Hát ez mutatja azt, hogy az ő gondolatai, meg a mi gondolataink, hogy a hívő bizonyos lehessen abban, hogy üdvössége ilyen mérhetetlen nagy kegyelembe ágyazódik. Nem lehet ezt emberi elmének kiteríteni. Nem is arra kaptuk, hogy mint a mérnök az asztalon, és boncolgatjuk, aztán egyszer mi okosak vagyunk, és osztjuk az észt, hát figyeld meg az igét. Nem azért, aki akarja sem, nem azért, aki fut, hanem a könyörülő Isten. Mindaz, akit nekem ad az Atya, én hozzám jön, és aki hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem, el nem küldöm. Nem ti választottatok engem, mondja Jézus a tanítvány, én választottalak titeket. Jó, de olvasd az egész Bibliát, és akkor jön, igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert sokan igyekezgetnek, és nem mehetnek. Micsoda? Az új fordítás az már ezt a két igyekezzeteket külön veszi. Hát persze, hát az első az az agonizó ige. Agonizálni, élet-halál kérdés legyen neked, hogy bemégy az Isten országába. Nem úgy, hogy leülök a páholyba, meghallgatom, hogy ez a lelkész hogy vélekedik ezekről. És elveszek minden est. Hát élet veszélyes dolgokról van szó. Hát a leggyönyörűbb ige, ugye, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. De tudod, hogy folytatja Jézus? Nem azért küldte Isten az ő fiát e világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa. Aki hisz ő benne, üdvözül, aki pedig nem hisz, immár elkárhozott, azaz benne él a kárhozatban, mert nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. És tőleim, mikor ezt a jó népi elképzelést, hogy most már összeállt a zenekar a mennybe, mert az utolsó zenész is meghal. Meg az aranycsapat már ott focizik. Hát testvérem, ha valaki, aki engem ismer, tudja, hogy milyen focimániás vagyok, 17 évesen még védtem a falunk csapatában, és az én futballakadémián kupálódó unokám megkérdezte egyszer, hogy te melyik válogatottba védtél, papó? Hát mondom, a járási kettőbe, az érsek család ese csapatába, de hát azért, és nem botránkozott meg a gyerek. Onnan nem is lehetett kiesni. Na de testvéreim, azért egy falu közösségben valaki 15, 16, 17 évesen, nem azért, mert senki nem akar a kapuba állni. Kapus lesz, de azt mondta az egyik barátunk múltkor találkozón, te úgy sajnáltunk, úgy dobáltad magad, hát hogy ne dobáltam volna? Hát csak úgy érdemes, nem? Hogy beleadsz mindent. Hát még most is leálltam a Juliannás gyerekekkel. Első-másodikosokat még kicselezek, tízszer is. Aztán megölnek, mert körbefognak. És néha azzal az izgalommal vagyok tele, és azt mondom, te vénszamár, állj már le. Hát megbolondultál, hát, hogy belém jön az a... Hát értitek, hogy... És ott agonizó. Így menj. Ennyire fontos legyen. Mert a másik az a zéteó, ami azt jelenti, hogy keresgélni, kérdezni, érdeklődni. Szóval, hogy fontos és nem is. Aztán ott a másik ige, jöjjetek én hozzám mindnyájan. És mondja tovább, vagy az az Isten akarata, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Érted, testvérem, a két csoportot? Én nem. De imádom az Urat, és boldog vagyok, hogy így van. Mert óriási kegyelem ám, hogy ő fogja a kezed. Valaki kérdezte tőlem, és ha visszajön Jézus, és én akkor agyérel messzesedetten össze-vissza beszélek, akár káromkodok, kimaradok a mennyből? Azt nem. Lehet, hogy valaki megragadta ezt a kegyelmet, vagyis ez a kegyelem megragadta őt, és valami nagyon bocsánataiban trunya hívő életet él, pácénát, posztorját építem, sokat ér neki se, meg másoknak se. De ő maga megmenekül, mint egy tűzön által, nem a tisztító tűz, az ítélet tűzén át. Leég az egész, ő is ég, már a szégyentől. Mit ér az a hívő élet? De megmenekül. Két lányom van, közte egy fia. A két lányt dobáltam, mikor kicsik voltak. Édesanyjuk sokszor rám szólt, pedig majdnem mindig elkaptam őket. Egyszer a nagyot nem sikerült, csak a lábát, úgyhogy a szemén van is az elhúzós ajtónak a vasáig érte, ott azért időben még valamelyest javít korrigáltam, de az úgy hagyta magát, akárhogy dobálhattam is. A kicsi, az meg, próbáltam ugyanazt csinálni, megfogta a kezem. Azzal csak úgy lehetett, hogyha ő fogja. De tehát ide figyelj, ez enyém erősebb. Hát ha én fogom, jobban jársz. Megmagyaráztam már felnőtt, hogy ne, hát már... Anyukák vagy anyukák lesznek, vagy hogy is mondjam, de hogy annyi időt töltöttél a naggyal együtt, hogy akkora bizalma volt kisgyerekkorában, és tényleg igaz volt, mert Salgótarjánban kezdtem a lelkészi szolgálatot, 52 falun volt. Ilyen úr az életben nem voltam. Hát a 60-i kollégának átadtam két falut, én átvettem kettőt, több, mint régen a grófok osztogatták. Hát egy óriási szorványtenger volt, gyülekezet szinte nem volt, azt csináltunk, amit tudtunk, hát mondjuk a kieső zónából azért bennmaradt kategóriába eljutottunk 5 év alatt, és hát közben én voltam gyesen, vagy hogy is volt, nem is nagyon volt akkor úgy gyes, vagy, mert hát a feleségem államvizsgás pénzé legalább szükség volt, gyógyszerész tanulmányai vonalán, hogy valamiből éljünk. Sokat együtt voltunk. Hozom haza az óvodából, bocsánat, hogy ilyen mesékre kitérek, de kell egy kis vehikulum, azt mondják a gyógyszerészek, vivő anyag, ami viszi. Na, jövök haza az óvodából, hozom a kicsit, kézem fogva megszólal, apu, de kár, hogy nem a Lening bácsi az én apukám. Te itt hagylak mindjárt. Azért ugye Salgótarjánban azért a 70-es évek elején még volt ideológiai nevelés. Na, a kicsi azt mondta, hogy mert ha én velem ennyit lettél volna, én... Hát testvérem, légy sokat az Úrra. Légy sokat vele. Ez a titok, igaza van a kicsinek. Mert ő fogja a te kezedet. Hát ez a csodálatos. Ha megragadott, és te megragadtad, ő fogja. És ez a nagy dolog, hogy örökkévaló szeretettel szeret. Most olvastuk a János evangéliumában, református vezérfonal szerint. Az én juhaim hallják az én szómat, és követnek engem, és én ismerem őket, és én örök életet adok nekik, soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből. Tehát az örökké valóságból, az örökké valóságból ível ez a kegyelem. Befejezem, hagyjunk holnapra is, mert csodálatos ez a gabonaraktár, testvérei. Amit adott a mi atyánk nekünk. Sok van benne. Befejezem, 60-ba adatott meg nekem is ez a készfogás. Ez a személyes. A római olimpia idején. lestük az olimpiai dolgokat. És milyen az Isten szeretete? Hát, olimpiai igével szólított meg. Hát én sokszor meccset közvetítettem a karzaton magamba, mert én Szepesi utódjának készültem. De hát azóta rájöttem, hogy ő még mindig mondja valahogy, hát jó, már én is nyugdíjban vagyok, úgyhogy nem lett volna nagy jövőm. De elkezdi az olimpia első hete után a vasárnapi igehirdetést édesapám. Zsúfolásig telve a római olimpiai stadion, a 100 méteres síkfutáshoz készülnek a versenyzők. Eldördül a rajtpisztoly, 1-2-3 beérnek, többi lemarad. És átkapcsolt az örökkévaló versenypályára. És akkor engem, a 13-14 éves gyermek, ifjút már izgatott a kérdés. Minden elmúlik. Milyen ez az élet? Ugye arról mértem le, hogy vártuk a foci meccset. Aztán fociztunk, pláne ha kikaptunk, meg összerúgdostak, most minek örüljek. Ja, mert jön majd a mozi, jó, akkor most annak. De az is elmúlt. Minden elmúlt, minden múlik. Nem foglalkoztam én a halállal olyan nagyon, de ez az egész valahogy már, ha nem is tudtam elmagyarázni, de bennem volt. Mi van? Milyen ez az élet? És nincs semmi, amit ha meghúzok, nincs vége, és akkor hallom az én tulajdon édesapámtól. Ott bóbiskoltak a presbitereket, szeptember volt, most már tudom, mikor tértem meg, mert azt se tudtam, de utána néztem az interneten, hogy a római olimpia. És azt már tudtam, hogy a török béka már aranyat nyert, meg vagy a kardvívó, meg az öttusa csapat, és kisilabizáltam, mert csak egy vasárnap volt középütt, szeptember 4. De mindegy, nem is ez az érdekes. Bóbiskoltak sokan a falusi templomba, de ahogy édesapám elmondta, hogy ezen az örökkévaló pályán nem egymás elől nyerjük el a díjat. Mindenki kap, aki célba ér. Egymást segítjük, és a többi, hát szinte a nyálam csorgott attól, hogy és gondoljátok meg az Isten, mennyire pontosan rendez. Délután az édesapám megkérdezi tőlem, hogy fiam, te nem szeretnél ilyen biztos cél felé futni? Hát még délután is ezen gondolkoztak. Dehogy nem, édesapám. Egy imádság volt a bívány szélén. Tudtam, hogy átmentem a halálból az élet. Akkor már tele volt a szívem igékkel. De nem volt döntés. És nem volt az enyém. Az, amit átéltem, azt a békességet, azt a... Amire azt mondták a focipályán, hogy fiúk, néhány nap múlva, vagy 2 hét múlva, hogy mi történt veled? Nyugodtabb vagy, vidámabb vagy? Észrevett. Hát hogy ne lehetne észrevenni? Testvére, ó, de jó lenne, ha a mai nap, aki a munka után ide betekeredtél, vagy azt mondtad, hogy annyit rágta a fülem a barátnőm, hát már elmegyek egy alkalomra. Fogja be a száját. És eljöttél, ó, de jó lenne. Isten elvégezhetné a szívedbe. És azt mondod, visszajövök holnap is. Hát, ha mást is tud mondani ez a lelkész. Mindig ugyanazt mondja. Mindig Jézusról beszélek testvére. Volt, aki azt mondta, nem megyek el arra a hétvégére, mert Vég Tamás mindig ugyanarról beszél. Igazuk van, YouTube-on valaki megfigyeli, meg akárhol azt mondja, hát ezt a példát is mondta, ezt is mondta, ezt a képet is mutogatta. Hát te testvére, miről beszélje? Hát ha ez nem jó hír, ha jó hír, akkor legyetek úgy, ahogy az egyik beosztott lelkész volt nálunk. Mikor ezt a zöld könyvet, amit én majd néhány szót szólok, még ha befejeztem, mert be is fejezem. Két, másfél órában elmondtam az esküvősöknek, bejött újra, meg újra. Azt mondja, én ezt akárhányszor véghallgatom. Mert annyira fogta a szívét, szeretett testvéreim, házi feladat, egy már megvan. Remélem nem vettem ki a fejetekből a továbbiakkal, amit elmondtam. Kettő, gondold végig, mikor ragyogott föl előtted ez a kegyelem? Ha már fölragyogott. Ha nem, akkor mondd, hogy ma este. Három, mennyire vagy a hatása alatt? Van egy olyan jogászújságíró nőnk, körülbelül 4-5 évet ért meg a Fasorban, Budapesten, aki azt mondta, hogy amikor megtértem, 3 napig sírtam, hogy miért nem 13 éves koromban. Volt már olyan 45-50. Szóval 3 nap után abba hagytam, és sírtam újra, de most már örömömbe. És nagyon kevés embert láttam, akiben ez az első öröm így megmarad 4-5 év után. Majdnem kijózanítottam, mondom, hát hajnalka, nem szoktak így örülni 4-5 év után még. Hát azt mondja, lehet ezen nem örülni, hát ezen nem lehet betelni. Mondom, akkor a lelkésznek jó elmagyarázta, de a férje, aki még nem hisz, ott ül mellette a karzaton, minden vasárnap. Mert azt mondja, hogy hiteles, amit a feleségem mond. Nekem még nincs hitem, de jövök. Elég is ennyi, mert sok feladatot már nem tudtok megoldani. Odaadni a szívet Jézusnak, ez egy. Kettő, ha már odaadtad, mikor? Idézd föl. A harmadik, hogy be tudsz telni vele, újuljon meg az örömöd, hogy a tiéd lehet. Én néha megállok, és azt mondom, hogy Uram, és ennek sose lesz vége? Nem. Csodálatos. Legyen áldott a neve. Amen. Imádkozzunk. Nem hatásvadászat az Urunk. Tudjuk sokan ebben a templomban, hogy a világ legnagyobb örömhíre az örökké való kegyelem. Köszönjük, hogy eljöttél, hogy dokumentumtörlést végez, és eljöttél, hogy új operációs rendszert ajándékozz nekünk, új életet, minek más a természete. Áld meg a testvéreket, hogy komolyan tudjuk venni, először vagy újra, mindazt, ami a te igédben hozzánk hangzik. Amen. Mondjuk együtt a mi Urunktól tanult imádságunkat is. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézust. Amen. Szeretett testvéreim, hirdetések kezdetén, mert utána átadom az én szolgatársamnak a folytatást, és hamarosan zárunk is. Szeretnék két könyvet bemutatni, ezt én mindig viszem magammal. Az egyik, a nagy szabadítás, sokaknak megvan már a testvérek közül, és terjesztik is. Ebben megpróbáltam egy egész lelkészi életen át csiszolni, hogy hogyan lehet elmondani a Biblia lényegét olyannak is, aki azt mondja, hogy nem hiszek, nem is akarok, de mi van ebben a könyvben? Úgyhogy négy kép segítségével. Mit mond a Biblia arról, hogy Isten? Hogy alkotta meg ezt a világot és benne az ember életéről? Mi az elképzelése? Mit mond arról, hogy árulás történt? Mit mond Jézusról, Jézus keresztjéről? Mennyivel lesz olcsóbb a kenyér, tüzesebb a szerelem, ha én Jézusban hiszek? Mind a kettőt állítom, testvéreim. Nem 70 éves, hanem úgy az egész pálya. És mit jelent, ha hitet kapok Jézusban? Mit jelent az az új élet? Mit kapok? Milyen lehetőséget? Milyen feladatot? Ez egy kis 42 oldalas könyv, tele ezekkel, az Eszti nénikkel, egyebekkel, mindenekkel. Úgyhogy ezt lehet vinni. 400 forint az ára, sokat oda is adtunk, de mindig összejön annyi, hogy egy újabb 5000-et lehet. Úgyhogy most már ez a 30. ezer, ami a Kárpát-medencébe megy szerte, nem ez az evangélium, de ez az evangéliumról szól. Egy. Úgyhogy aki vinni akar a nagybátyának, unokaöccsének, fiának, menyének, a kijáratnál talál. Ez a másik, ez 66 ige hirdetés. Ilyen szerűek, ahogy próbálom elmondani. Végig mentünk az utolsó 5 évenben Ábrahámtól Jézusig, illetve míg Pál kilép a Bibliából, a fasorban. És én nem író vagyok, úgyhogy rengeteget killottam, 2 évig küszködtem, hogy a visszakapott magnós leírást hogy lehet sajtó alá rendezni. A legnagyobb küzdelem a feleségemmel volt, mert ő volt az első lektor, és minden szlenget kihúzott. Mondok, az nem én vagyok. Akkor visszacsempésztem, de hát így nem lehet. Na, lényeg, hogy 2 év után megszületett, fasorja kipréselték belőlem, a búcsú vasárnapra, előző csütörtökön hozták a nyomdába. Úgyhogy ez 2000 forint, mert az ilyen 400 oldalas bekötött könyv. Úgyhogy lehet a kijáratnál ebből vinni, valaki karácsonyra akar tartalékolni, vagy magát megajándékozni. A reklám helye, én ezekkel tudok szolgálni. Innen, meg onnan. Átadom a szót.